és várom, hogy a 10 napi túra után végre újból hazérkezek Kolozsára. Tudom, hogy ezzel még nem ismertek meg a testvérek, de a testvérek is tudják azt, hogy megismerni valakit nem olyan egyszerű, és nem megy ilyen hamar. Ez így van akkor, amikor emberekre gondolunk, de így van akkor is, amikor Istenre gondolunk. Nem olyan egyszerű, és nem olyan hamar lehet Isten sem megismerni. Gondolok egy Mózesre. Az édesanyja neki beszélt Istenről. És egész biztos vagyok bennem, hogy Mózes már kisgyermek kora óta megismerte Isten. Vagyis tudott valamit Istenről. Valamennyit megismert Istenről. De utána ő elkerült, tudjuk, az egyiptomi iskolába, elkerült az egyiptomi főiskolákra. Ott nem tudom, hogyha sokat bővülhetett az ő Isten ismerete, de egy dolgot biztosan tudom, hogy Istenről nem tanították ezeken az iskolákban és ezeken az egyetemeken. De lehet, hogy mégis használt neki az ő Isten ismeretében, azért mert volt egy hasonlítási pontja. Azért ottan hallott és látott mindenféle bálványokról, mindenféle bálvány imádásról, és Mózes nézi őket, és gondolkozik rajta, és azt mondja, én nem tudom, hova soroljam ezt vagy azt, de egy dolgot tudom. Az az Isten, akiről az én édesanyám beszélt, az más. Az nem ez. Az nem férhet idebe. Az egészen más valami volt. És ilyen értelemben egyáltalán nincs kizárva az sem, hogy akkor, amikor annyi mással találkozott Mózes, akkor, amikor annyi hamissal, annyi bálványimádással találkozott Mózes Egyiptomban, lehet, hogy ez is hozzásegítette őt, hogy Isten jobban felismerje és megismerje. És utána következik a 40 év puszta. Amit úgy szoktunk nevezni lehet, hogy következett az élet iskolája. Következett a gyakorlat, és következett valószínű sok megtapasztalás Istennel. Én ahogy olvasom a Bibliát, nem hiszem, legalábbis nekem nem úgy tűnik, hogy ez alatt a 40 év alatt lett volna Istennek egy különös kijelentése Mózes iránt, Mózesnek. Nem hiszem, nem úgy néz ki az ígéből. De eltelt 40 év, de pusztában volt, de nehézségek között volt, és szinte biztos vagyok benne, hogy megtapasztalta Istent. Még akkor is, hogyha lehet nem egészen világosan, de mégis valamivel elmélyedett az Isten ismerete Mózesnek a 40 év alatt. És aztán ott vagyunk a csipkebokornál Mózessel együtt, igaz? Amikor legelteti az apjának, vagyis apostának a juhait, és mit csinál egy pásztor? Hát legelteti a nyájat, és erre megy, és arra megy, van ideje, és nem köti semmi, se idő, se helyhez. Meglátottam valamit égni. És mit csinál ilyenkor egy ember? Hát mi is csináljuk, hogyha van időnk, igaz? Valami különös meglátunk, mindjárt odaszaladunk, lássuk, mi az. Ezt teszi Mózes is. Ott ég a csipkebokor. Idejéből kitelt, ahogy mondtam, helyhez se volt kötve, elmegy és néz. És közeledik a csipkebokorhoz, és valamikor megszólal Isten. És többek között azt mondja, én vagyok atyádnak Istene, én vagyok Ábrahámnak Istene, én vagyok Jákobnak Istene, és én vagyok Izsáknak Istene, és én vagyok Jákobnak az Istene. És amikor ezt hallja Mózes, akkor valószínű, hogy eszébe jutott, te állj meg egy kicsit, itt összeáll a kép. Erről az Istenről beszélt neki édesanyám. Ez valahogy ismerős. Ez valahogy az, akit valamennyire én is ismerek. Erről az Istenről van szó. De Mózes ezzel nem elégszik meg. Uram, eszembe jut, igen, Ábrahám. És mi mindent mesélt nekem édesanyám róla. És Izsák, és Jákob. Milyen útakon járt, és Isten megőrizte őt, vigyázott rá, visszavitte őt oda, ahonnan elindult. Emlékszek ezekre. De uram, nekem egy kérdésem van. Ki vagy te? Nekem? Hogy Ábrahámnak az Istene vagy? Tudom. Hogy Izsáknak az Istene vagy? Tudom. Hogy Jákobnak az Istene vagy? Tudom. Hogy atyámnak az Istene vagy? Tudom. De uram, ki vagy te nekem? Ki vagy te nekem? És Isten válaszol erre a kérdésre is, és megmondja Mózesnek. Mózes, ha téged érdekel, hogy ki vagyok, én megmondom neked. Tudod, ki vagyok? A vagyok. A vagyok. Tehát az az Isten, aki Ábrahámmal volt, az vagyok én most is, és veled is vagyok. Az az Isten, aki elkísérte Jákobot az ő útján, ugyanaz az Isten. ez az Isten most téged akar elkísérni. És ezt az Isten megtapasztalhatod te is. Akit megtapasztalt, megtapasztalt Ábrahám, megtapasztalt Izsák, és megtapasztalt Jákob. És meg fogod látni, hogy én vagyok. És akkor, amikor egy egész nehéz úton kell járjál, akkor, amikor egy nagyon nehéz feladatot kell elvégezni, oda menni a fáraóhoz, és kivezetni az én népemet Egyiptomból. Mózes, meg fogod tapasztalni, én veled vagyok. Azért, mert vagyok, aki vagyok. Az örökkévaló, a hatalmas, aki mindig ugyanaz. És Mózes elindul ezen az úton. És Mózes megtapasztalja azt, hogy egy hatalmas Istennel van dolga. Egy mindenható Istennel van dolga. És akkor emlékezünk egy kicsit a 10 csapásra és arra módra, ahogyan kivezette Mózes az ő népét Egyiptomból. Az egész emberi, vagy az egész minden nép körülöttük beszélt erről. Ez egy hatalmas valami dolog volt. Tehát Mózes hatalmasan átélte Istent. És megtapasztalta, mit jelent az, hogy Isten vele van. Aztán ott vagyunk a Sínai hegyen. És minden megtapasztalás mellett, vagyis minden megtapasztalás után Mózesnek a szívében még van egy kérdés. Még van egy nyitott kérdés. És azt mondja, Uram, még valamit szeretnék. Még valamit szeretnék. Uram, milyen vagy te? Uram, sok minden megtapasztaltam róla. De szeretném tudni, milyen vagy te? Uram, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Akarom látni. Akarok látni belőle legalább valamit. Akarok még jobban felismerni. És tudjuk, hogy Isten ennek kérésére is válaszolt, és eleget tett ennek a kérésének is Mózesnek. Miért érdekelte Mózest az, hogy milyen Isten? Miért akarta látni Isten dicsőségét? Miért akarta látni Istent Mózes? Szerintem ez jogos volt ez a kérdés és kérés. Minden embernek szüksége van arra, hogy legyen egy világos, tudom, hogy nem a legjobb szó, képe Istenről. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy tudjuk, milyen Istennel van dolgunk. Milyen Istennel van dolgunk? Neked milyen Istennel van dolgod? Hogy ismerted meg ezt az Istent? És ezt két dologért kell tudjuk. Elsősorban önmagunkra nézve. Kell tudjam, hogy milyen Istennel van dolgom. De még van egy okom, amiért ezt kell tudjam. Azért, mert nekem egy feladatom is van. Én nem csak azért vagyok itt a világon, hogy meglegyen az Istennel való kapcsolatom. Hanem nekem feladatom is van. Nekem emberekkel is van kapcsolatom. És emlékszünk vissza Mózesre, hogyha már róla beszélünk, igaz? Tudjuk azt, hogy tulajdonképpen Mózes volt az, aki képviselte Istent a nép előtt. A nép annyira megijedett egyszer a Istentől, hogy azt mondták, nem akarjuk se látni, se hallani Istent. Azért, mert ez félelmetes számunkra. Hanem tudod, mit mondasz? Menj, beszélj te vele, és nekünk majd megmondod, hogy mit beszéltél vele. És tudjuk, amikor Mózes visszajött, egy ilyen beszélgetésről azt olvassuk a Bibliában, ragyogott az ő orcája. Tehát Mózes bemutatta Istent a nép előtt. De nem csak ennyi. Nem csak az orcájának a ragyogásával mutatta be Istent, hanem az életvitelével is. Hogy akarod vezetni Isten népét? Hogy akarod képviselni Istent ezen a földön? És ne olyan légy, és ne úgy légy, mint Isten. Hogy? Lehetetlen. Ezért két dologért kérte Mózes Istentől azt, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És hogyha olvassuk a történetet, és hogyha olvassuk azt, hogy Mózes hogyan élt ezen a földön, azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy Mózes életében nagyon sok mindent meglátunk Istenről. Azért, mert méltóképpen képviselte Istent, méltóképpen mutatta be Istent ezen a földön, az ő nép előtt. Aztán telik múlik az idő, az évszázadok és az évezredek. Nem tudom, túl későn tettem fel magamnak a kérdést, hogy lett volna időm arra, hogy hamar átnézzem a Bibliát és átfussak rajta, de kérdem én, ki még volt a Bibliába, aki egy ilyen kéréssel jött Istenhez? Uram, látni akarlak téged! Uram, látni akarom a te dicsőségedet! Ki még volt ez? Nem tudom. Lehet ottan a zsoltárokban találunk ilyen nemű zsoltárokat. Nagyon azt hiszem, úgy rémlik. De ahhoz képest nagyon keveset, vagy szinte egyáltalán. Senki sem érdeklődött ez után. Vajon miért?
Téged nem érdekel, hogy milyen Isten? Téged nem érdekel, hogy milyen Isten dicsősége? De úgy valóságosan. Nem egy hamis kép, nem egy téves kép, nem valami hasonló, hanem milyen Isten? Téged nem érdekel? Isten annyira elszomorkodott akkor, amikor úgy említettem, telik, múlik az idő, és annyira eltorzult az emberek előtt az Istenről való képük, és annyira hamis képet mutattak a Istenről, hogy Isten azt mondta, hogy ez nem létezik, ezt nem tudom elviselni, ezt nem tudom elszenvedni, muszáj közbelépjek, muszáj valamit tegyek, kell ezen a képen javítani, azért mert én szeretném azt, hogy az emberek úgy ismerjenek engem, ahogy vagyok. És nem egy hamis képet, és nem egy téves képet, hanem egy valódi, milyen Isten. És tudjuk, hogy mit tett Isten ennek érdekében. Elküldi az ő fiát. Elküldi Jézus Krisztust erre a földre. A zsidókhoz írt levél olyan szépen úgy fogalmaz erről, hogy aki az ő dicsőségének a képmása, vagy visszatükröződése. Tehát Isten elküldi Jézust erre a földre azért, hogy megtéveszthetetlen legyen. Azért, hogy egészen világos legyen. Érdekel, hogy milyen Isten? Nézzél Jézusra. Akarod tudni, hogy milyen ő? Itt van. Itt van. Nézzél rá. És gondolok János apostolra, aki már az elején az ő evangéliumának azt mondja nekünk, és mi láttuk. És mi láttuk az ő dicsőségét. És amikor János nekünk ezt mondja, és lehet, hogy nekünk is felébredt egy kicsit ez a vágy bennünk, hogy te milyen Istennel van dolga? Akkor azt kérdeznénk Jánostól, te mondjál nekünk még valamit róla. És milyen volt? Milyen volt Isten? Milyen volt Istennek a fia? Milyen volt Istennek a dicsősége? És János mond nekünk. Tudjátok, milyen volt? Mint az Atya egyszülöttjének a dicsősége. Tudjátok, ez úgy volt valahogy, hogy látod Jézust, vagy nézel Jézusra, és látod Istent. És látod Istent, és látod Jézust, és egy és ugyanaz. És nem lehet, ott nincsen valami, ami elcsúszna a képből. Ugyanaz! De János, kérlek, még valami. Még mondjál nekünk valamit.
Nem tudom, hogyha itt Magyarországon is szokás, de szinte valószínű, hogy szokás, amikor szeretnénk valamiről tájékozódni, vagy szeretnénk valamiről hallani, de nincsen sok időnk rá, akkor nálunk felé szokás mondani, te csak két szóba kérlek, egészen röviden, két szóba mondjál nekünk valamit az eseményről, vagy hogy létedről, vagy valamiről. És így kérhetjük Jánost is, János, kérlek szépen csak két szóba mondjál még nekünk valamit. És János mond nekünk még valamit. Aki telve volt. Kegyelemmel és igazsággal. Mi láttuk az ő dicsőségét. Olyan volt, mint az Atya egyszülöttjének a dicsősége, aki telve volt. Kegyelemmel és igazsággal. Hogyha Jánosnak egy ilyen kérdést teszünk fel, János, kérlek nagyon szépen, nagyon röviden, nagyon velősen, de nagyon élethűen, mondjál nekünk valamit Jézusról. Te látta, te éltél vele. János, te mit mondanál róla? Tudod, mit mondanál róla? Az, ami Jézus jellemezte, az tudod mi volt? Kegyelem és igazság. Kegyelem? Kegyelem? Mi is az, hogy kegyelem? Az azt jelenti, hogy jóság. Azt jelenti, hogy jóságosság. Azt jelenti, hogy olyan jó volt és olyan jóságos volt mindenki iránt, nem az érdemeire nézett. Nem arra nézett, hogy mire méltó és mire nem méltó, hanem egyszerűen tele volt jósággal iránta. Az érdemeitől függetlenül. És milyen még volt? És igaz volt. És mit jelent az, hogy igaz lenni? Hát igaz lenni azt jelenti, hogy érdemei szerint cselekszik az illető, vagyis ebben az esetben Isten vagy Jézus. És akkor halljuk ezt a két dolgot, és próbáljuk összeegyeztetni, és azt mondjuk, hát, ezt akkor hogy értsem? Tehát kegyelem azt jelenti, hogy Isten méltatlanul és érdemtelenül, vagyis nem az én méltóságomra és érdemeimre néz, hanem egyszerűen jóságos. És igaz, tehát Isten az én, megadja nekem azt, amire méltó vagyok, azt, amire érdemes vagyok. És ezt a kettőt összetenni elég nehéz, de nagyon sajnálom, az én célom ma délelőtt nem az, hogy ezt a kettőt összetegyem, lehet, hogy még vissza tudok érni rá, és hogyha nem, akkor marad nyitottva a kérdés, de nem is olyan nehéz, azt hiszem, a kérdés. Tudjuk, hogy látjuk meg Jézusban mind a kettőt, a kegyelmet és az igazságot, de egy dolgot ne felejtsünk el ebbe a sorrendben. Kegyelem és igazság. És most megint magunkhoz jövünk.
Milyen istened van? Milyen a te istened? Hát igen, tulajdonképpen én is. Én is pont úgy, mint Mózes. Gyermekkorom óta hallottam Jézusról és Istenről. Mesélt édesanyám akkor, amikor ölbe vett, vagy akkor, amikor elaltatott este. És mint elv átvettük a bibliai történeteket, és olyan szépek voltak azok, és olyan megnyugtatók voltak azok, és sokkal különösebbek voltak, mint amikor mesét mesélt nekünk, az mert éreztünk benne valamit. Olyan különös volt. És aztán nagyon valószínű az is, hogy megvolt nekünk is az élettapasztalatunk. Lehet, hogy nehézségeken is mentünk keresztül. Lehet, hogy problémákon mentünk keresztül. És valószínű, és nagyon remélem azt, hogy mélyebben megismertük Istent. És jobban megismertük Istent. De az igében azt olvassuk, hogy Pál apostol többször imádkozik a szentekért azért, hogy növekedjenek Isten megismerésében. Hogy még jobban, és még jobban, és még jobban. Tudjuk, hogy miért? Azért, mert Isten nem tudom határokba, vagy keretekbe szorítani. Istennel nem úgy vagyok, mint ahogy emberekkel, ha megismertem, és aztán beskatujáztam, és oda teszem, és le van zárva. Ő ilyen. Istennel nem így van. Megismerte valamit Istenről. De mint több és többet kell felfedezzek róla. Egészen más oldalról is meg kell lássam őt. És új fényben kell meglássam őt. És ezért az Isten megismerésének nincsen megállás Isten megismerésében. Mi jobban és jobban meg kell ismerjük Isten. De a mi kérdésünk ma délelőtt az, hogy milyen Istened van. És nem csak az, hogy milyen Istened van. Egy imát hallottam, ahol arról volt szó, tehát itt ma délelőtt, hogy és milyen Isten mutatok be, és milyen Isten képviselek. Tehát milyen Istenem van nekem, az első kérdés, a második kérdés, milyen Isten mutatok be embertársaimnak? Milyen Isten mutatok be a családban, férjemnek, feleségemnek, gyermekeimnek, a rokonoknak, az ismerőseknek, a társadalomban? Milyen Isten képjük van az embereknek, hogyha engem néznek? Mit látnak meg Istenről, vagy Istenből? Mit vannak, milyen következtetést vannak le ebből? Ez a kérdés. Milyen Istened van, és milyen Isten mutat be embertársaidnak? És ilyen értelemben szeretném, hogyha ma délelőtt felolvasnánk csak egy pár igeverset a János evangéliumának a második részéből. A történet bizonyára ismerős, de én azt hiszem, hogy tanulhatunk még valamit belőle. János 2:1-11. A harmadik napon menyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és a tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez? Vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mondnétek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder, a zsidó tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték, színűbbig. Aztán így szólt hozzájuk. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt. És így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először. És amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Én tudom azt, hogy ez a történet nem okvetlenül könnyű történet. Tudom azt, hogy a keresztények között is sok kérdést vet fel, sőt, sok lehet problémát is. De én annak örvendek, amikor egy-egy nehéz ige részhez jutok, amikor maga az igében, vagy Jézus megadja a kulcsát is a történetnek. Amikor megtalálok egy ilyen kulcsát, akkor nagyon örvendek azért, mert akkor már nem lehet félre magyarázni, akkor tudjuk, hogy mi a lényeg az egészben. És itt megvan a kulcs. Elolvastuk a 11. versben. Azt olvastuk, hogy ez volt az első jel, amit Jézus tett a Galileai Kánában. És így mutatta be az ő dicsőségét. És amikor ezt, veszem ezt a kulcsot és nézem, akkor azt mondom, most valami rémlik, valami, mintha van, látnák valami fénysugárt. Tehát Jézus tesz egy első jelt, és így mutattam be az ő dicsőségét. Lehet ezt másképp is kifejezni. Így mutatkozott be. Tudjuk nagyon jól, én is ezt tettem az elején, nem ismernek a testvérek, bemutatkozok, hogy tudják, hogy kivel van dolguk. És Jézus is ugyanezt tette. Már lejött ő a földre, és volt egy bizonyos bemutatkozása azáltal is, hogy ott a Jászolban született. De az annyira észrevétlen maradt, hogy nagyon kevés ember vett erről tudomást. De most megkezdi Jézus az ő szolgálatát, az ő nyilvános szolgálatát. És ilyenkor is illik bemutatkozni. És Jézus bemutatkozik. Hogy? Mi volt az az első benyomás, amit Jézus akart hagyni vagy adni az embereknek? Mi volt az, ahogy először fellépett az emberek között? Mi volt az, tudjuk, hogy az első benyomás mindig nagyon sokat számít. És melyik volt ez Jézusnál? A Kánai mennyegző. A vizet borra változtatni. Hát, nem tudom, hogy ezzel mit kezdjünk. Tehát így mutatkozzon be Istennek a fia, hogy elmegy egy lakodalomra, és ott elfogy a bor, és ő vizet borrá változtat. Így mutatkozik be Isten. De tényleg megmondom egészen őszintén, hogyha nem írna ezt így a 11. vers, akkor semmiképpen sem mernék ilyesmiket mondani, az mert félnék attól, hogy a keresztények és a hívők megkövetnek. De hogy én ezt olvasom a 11. versben, hogy így mutatta be az ő dicsőségét, hogy így mutatkozott be, hogy így akarja nekünk bemutatni Isten, akkor csak azt tehetem, hogy ezt aláhúzzam. És elgondolkozzak azon, hogy milyen Isten kép tárul elénk ennek a történetnek az alapján. Milyen Istennel van dolgom? És milyen Istennel van dolgom? Nagyon hamar menjünk át rajta, csak egy pár pont, az időt be fogom tartani. Az első dolog, amit olvastunk, az az volt, hogy ezen a mennyegzőn ott volt Jézus is. Miért volt ott Jézus? Nem olyan nehéz kérdés, hogyha még egyszer megnézzük az igeverset, azért volt ott, mert meghívták. Ennyi az egész. Meghívták Jézust is, és Jézus is ott volt. Milyen Istenünk van? Aki ott van, hogyha hívott. Aki ott van, ahova hívott, és amikor hívott. Egy ilyen Istenünk van. Úgyhogy mondja sok helyen az ige, nincs olyan messze, de egészen közel van. Ott van, hogyha hívott. Nagyon valószínű, hogy nem tudom, hogy miért hívták meg, lehet kedvességből, lehet rokonság, lehet elkötelezettség is lehetett, de egy dologban szinte egész biztos vagyok benne, nem azért hívták Jézust, mert tudták, hogy szükségük lesz rá. Ezért biztos nem. Hanem meghívták vendégként. De milyen jól meghívták. Még akkor is, hogy nem tudták, hogy miért. Lehet, hogy te se tudsz sok mindent. De egy dolgot garantálok neked. Jó, hogyha Jézus ott van melletted. És jó, hogyha Jézus ott van veled. Mert sose lehet tudni. Sokkal hamarabb eljött a baj, mint ahogy képzelték volna, és elfogy a bor. Testvérek, ez egy nagyon kényes dolog. Azért, mert kérdem én, mindannyian itten egytől egyig, mit csinálnánk egy ilyen helyzetben? Ott vagyunk egy lakodalman, meg vagyok én is hívva, és muszáj elmenjek, vagy nem tehetem, nem menjek el, és elmegyek, és ott vagyok. Elfogy a bor. Kérdem én, ki mer ilyenkor imádkozni? Uram, édesatyám, kérlek szépen, adjál nekünk bort. Ki mer így imádkozni? Ki imádkozott már borért az életében? Nem tudom. Kenyerért igen, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Vízért is imádkoztunk, munkahelyre is imádkozunk, Uram, kérlek, könyörülj meg rajtam és családunkon. Látod, munkanélküli vagyok. Kérlek, rendelj egy munkát nekem, hogy tudjam ellátni a családomat. Imádkoztunk így, és valószínű megtapasztaltuk a meghallgatást, Isten segített nekünk ebben a problémában. De ki merne borért imádkozni? Ki merne Istennek felhívni a figyelmét, vagy Jézusnak? Uram, nincs bor ezen a lakodalman, és valamit tenni kéne. Ki merne ilyesmit tenni? Testvérek, egy örömüzenet. Tudjátok, hogy ki? Mária. Tudjátok, hogy miért? Csak egy dologért. Csak egyedül egy dologért. az mert ismerte az ő fiát. Tehát ne haragudjanak, őszintén nem mernék egy ilyesmit csinálni. Őszintén nem mernék. De Mária merte. Mária merte. És a kéréséből világos volt, hogy azért mondta Jézusnak, hogy valamit csináljon, hogy legyen bor. Tehát ez egész világos, azt hiszem egyértelmű. És Mária azért merte ezt a ezzel a kéréssel odafordulni Jézushoz, mert ismerte Jézus. És két dolgot ismert róla, legalább kettőt ebben az összefüggésben. Az egyik az, hogy ő tud valamit tenni. Ő a szükségben tud segíteni. De nem csak ez. Hanem azt is, hogy te. Ha hiányzik a bor, Jézus kész bort is adni neked. Az Új Testamentumban és az Új Testamentumban is több eset volt, amikor Isten vizet adott az ő népének, vagy kenyeret adott az ő népének, életszükséges dolgokat. De bort? Itt. És ez már elárul nekünk valamit Istenről. Ez már egy bizonyos fénybe szeretne tenni, vagy állítani Istent előttünk, azért, mert ilyesmi nem gondoltunk volna. Én úgy sajnálom, és úgy olyan fájdalmas az, amikor az embereknek körülöttünk az a benyomása sokszor Istenről, vagy az a benyomásuk Istenről, hogy Isten valamit el akar venni. Isten meg akar fosztani minket az örömtől, az élvezettől, egy beteljesedett élettől, és sokszor sajnálják az idősek, a fiatal, szegény, fiatal korban átadta az életét az Úr Jézusnak, hívő lett, most szegény, nem tud örvendeni az életnek, és milyen nyomorúságos, milyen szánalmas, óriási tévedés. Ha valaki akar adni örömet az életben, akkor az Isten. Neked is és neked is. Hogyha valaki akarja, hogy egy beteljesedett életed legyen, akkor az Isten. És nem én, és nem te. Tehát, úgy ahogy említettem, mindjárt... az Úr Jézus válaszol Máriának, nagyon furcsa az ő válasza, és nem is akarom boncolgatni teljesen ezt, csak egy dolog tűnik fel ebben a válaszában. Azt, hogy az Úr Jézus tisztelni szeretni Máriával azt, hogy te, állj meg egy kicsit. Én tudom, hogy miről van szó. Tudom, mi a probléma. Tudom, hogy kell segíteni rajta, és tudom azt is, hogy mikor kell segíteni rajta. És nekem ebben, bocsánat, de nem kell besegítsél. Tudom. Átlátom az egész helyzetet. Egészen világosan. Tudom, mikor, és tudom, hogy mit kell tegyek. Csak zárójelben, többször kerültem sürgősségre, igaz? Ezt azt vágtam ujjaimat, meg mindenfélét csináltam. Vagy a gyerekekkel is. Emlékszek különösen egy alkalomra, amikor a kislányunknak valami baja volt, csak egész röviden mesélem, és viszem az orvoshoz, és mondom az orvosnak, hogy mi a baja a kislányomnak. És az orvos mondja, hogy nem az a baja, hanem ez a baja. De én tartok, hogy nem, mert ez a baja. És akkor megyek a másikhoz, harmadikhoz, és valamikor visszatérek, és ténylegesen az orvosnak volt igaza, nem nekem. Annyira felbosszantott engem az, hogy amikor egy ilyen sürgősségre mész, nem tudom Magyarországon hogy van, de Romániában úgy néz ki, hogy ezek az orvosok, bocsánat és tisztelet a kivétel, ezek az orvosok olyan türel, olyan nyugodtak, és ők nem stresszálják magukat. Mi azt gondolnák, hogy rögtön kell valamit csinálni, és mindjárt valamit segítsen. Nem, ők nyugodtan végzik a dolgukat, és ráérnek, hát van, amikor lehet egy kicsit túlzásba viszik, De egy dolog látszik ezeknél az orvosoknál. Tudják, hogy miről van szó. Ők nem ijednek meg minden semmitől. Mi lenne, hogy az orvos is úgy megijedne, mint az anyuka? Hát azt hiszem, hogy összedőlne a világ. Ezt látjuk meg Jézusnál is. Jézus tudja, miről van szó. Jézus nem kezd kapkodni és hirtelenkedni. Kontroll alatt van minden. Tud róla. És fog cselekedni, amikor kell és amit kell. És akkor meglátjuk azt, hogy Jézus egy ilyen szükséghelyzetben segít. Egy ilyen szükséghelyzetben Jézus segít. De a nagy kérdés megint az, hogy? És a kihívás hozzánk szól most. Tehát mi vagyunk, mondjuk Jézus helyett, egy ilyen helyzetben. Ott vagyunk a lakodalmat, az emberek már ittasok, ezt olvastuk, amikor megittasodtak, akkor, és te mostanra. Tehát az emberek ittasok voltak, valamennyire legalább. És most mit csinálsz? Adsz nekik több bort? Azt nekik más bor? Azt nekik jobb bor? Vagy azt mondod, nem tudom, hogy a szabad itteni. Te disznók, eleget ittatok, végre, vége, na egy gonddal kevesebb, most hát ha kigyózamodnak már egyszer. Én azt hiszem, hogy én ezt tettem volna. Lehet, hogy sokan közületek is ezt tettem volna. Te, hogyha már ivott eleget, jó, vége legyen. És Jézus nem. És Jézus nem. Jézus ad neki egy bort.
Én a mennybe meg fogom kérdezni, és nagyon, nagyon fog érdekelni az, hogy milyen volt az a bor, amit Jézus adott. De okoskodni nem szeretnék felettét. Egy, az bor volt. Az nem szőlőlé volt, az bor volt. Feltételezem azt, hogy nem tudom miért. Lehet, hogy volt benne valami érdekes, valami kémikus, lehet, hogy tudja, hogy egy finom bor volt, egy jó bor volt, lehet, hogy attól nem ittasodtak meg jobban. Nem tudom, feltételezem csak, mert nagyon félnék arra gondolni, hogy esetleg még jobban megittasodtak. Tehát azt már tényleg én sem merném mondani, vagy gondolni. De mindenféleképpen Jézus ad nekem bort.
Jézus ilyen embereknek bort ad. És tudjátok miért, testvérek? Azért, mert Jézus nem játékrampon. Jézus nem akarja elvenni az örömödet. Jézus adni akar. De Jézus nem úgy akar adni örömet, mint ahogy mi sokszor tesszük ezt gyermekeinkkel, fiataljainkkal, amikor erőszakoskodunk, és amikor jobban tudjuk, hogy mi kell, és akkor kirántunk valamit tőle, attól a gyermektől, és próbáljuk adni neki valami jobbat, és ő még mindig azután a másik valami után nyúl. Pont úgy, mint a kutya. Tehát a kutyának, hogyha a kutyától, hogy el akarod venni a csontot, az veszélyes játék, még akkor is, hogyha húst akarsz adni helyébe. De hogyha kecsegteted a hússal, akkor lehet, hogy ott hagyja a csontot. És Jézus ezt teszi. Tehát Jézus igazit szeretne adni. Jézus valódit szeretne adni. Jézus be akarja tölteni a te életedet. Ő azért jött, hogy életük legyen. De nem akármilyen életük. Nem egy szánalmas életük. Nem egy szegény életük. Hanem egy bővölködő életük. Egy beteljesedett életük. Hogy igazán tudjanak örvendelni az életnek. Ezért jött Jézus. És ezt mutatja be nekünk elsőként, amikor fellép. Így akar bemutatkozni Jézus. Én azért jöttem, hogy neked egy beteljesedett életed adjak. Ezért jöttem. És hogy teszi ezt Jézus? Azt olvassuk, ezekről a kövedrekről én kiszámoltam, valószínű, tehát lehetőleg tévedések, de mindenféleképpen én úgy néztem, vagy úgy vettem tudomásul, hogy körülbelül 600 liter bor volt. Körülbelül, vagy legalább. 6-700 liter bor.
Milyen Istenünk van? Egy bőkező Istenünk van. Egy önzetlen Istenünk van.
Tudod, Isten nem olyan, mint mi szülők, nem tudom, a nagyszülők lehet, hogy már egy kicsit másnak, amikor a gyerekek kérnek egy kicsi apró pénzed, akkor ténylegesen apró pénzt adunk neki. Nem így Isten, hanem bőkezően, és sokkal többet, mint amennyi kellene. És sokkal többet, mint amennyit megérdemelnénk.
Én nem tudom, hogy ismerted meg Istent. De alázatosan, de azért hangosan. El szeretném mondani azt, hogy én így ismertem meg Isten. És meg szégyenülök újból és újból, amikor látom és nézem, hogy Isten mit ad nekem, és mennyit ad nekem. Megszégyenülök. Olyan nagyon bőkező Isten, olyan nagyon önzetlen, és olyan sok áldással áraszt el engemet az évek során. És mint többet és többet fedezek fel, és mint újabb és újabb dolgokat, amivel el akar árasztani őt. A másik dolog, amit itt olvasunk, az az, hogy ő észrevétlenül teszi. Amikor én tudok csinálni, nem mindig tudok csinálni, de hogyha már tudok csinálni valami különös, és hogyha csinálok valami, hát az nem is különös, hanem valami jót otthon, és a feleségem nem veszi észre, akkor valamilyen féleképpen szoktam felhívni a figyelmét. Na, nézd meg, milyen szépen elintéztem ezt vagy azt. Ő nem nagyon teszi, és aztán valamikor nem is veszem észre, és az elég baj. De szeretjük magunkra vonni a figyelmet azért, igaz? Tehát, hogyha tudok valamit, akkor lássák meg mások is. Ki vett tudomást erről a csodáról? Ki tudta, hogy mit tett Jézus? Ki? Egy kicsi tanítványsereg. Csak egy pici tanítványsereg. Tudjátok, hogy ki vett tudomást róla? Aki érdeklődött, aki látta, hogy miből lett a bor. Akárki, aki megkérdezte volna, hogy te honnan ez a jó bor, biztos megtudhatta volna. De hogyha csak egyszerűen itták és örventek neki, nem tudtak semmit az, hogy te milyen szuper bor volt, második jobb, mint az első, nem tudnak semmit róla. Nagyon-nagyon sajnos az, hogy így mennek el az emberek Isten jósága mellett és Isten áldásai mellett manapság is. Isten olyan sok jóval áraszt el, de nem teszi fel az ember a kérdést. De honnan ez az áldás? Honnan ez a sok jó? Hanem éli az életét Isten nélkül. És csodálkozik azon, hogy nincsenek beteljesedett életek. Pedig nincs mit csodálkozom rajta. Azért,
Mert egy beteljesedett életünk csak egyedül Istennel lehet. Ahogy olvassuk itten a történetben, igaz, milyen bort adott Jézus? A jót. Az igazán jót, a legjobbat. Én tudom azt, hogy mi emberek sokszor másképp gondolkozunk, és én is sokszor azt gondoltam, hogy valahogy a jó kicsúszott a kezem közül, és nem kaptam meg azt, amit szerettem volna, és pláne nem akkor kaptam, amikor kellett volna, vagy amikor szerettem volna. De Isten a legjobbat adja neki. Hát most már, hogyha ennél a pontnál tartunk, akkor el kell áruljam egy kis titkot az én életemből, de csak egészen röviden. És pedig, amikor még fiatal ember voltam, akkor ténylegesen azt gondoltam, hogy már úgy elkésett a vonatom, hogy nagyon, az már 27 éves voltam, és még mindig nem találtam egy hozzám illő feleséget, vagy valakit, akit igazán szeressek, és akit elvegyek feleségül. Én szinte kétségbe is estem emiatt. De valamikor azelőtt összekulcsoltam a kezemet, és azt mondtam, Uram, én nem akarok kételkedni benned. Én akarom hinni azt, hogy a legjobb feleséget, a legjobb időben nekem adod. És most csak annyit, és megtapasztaltam, hogy ténylegesen úgy volt. Én a legjobbat kaptam, és a legjobb időben. Isten a legjobbat akarja adni. Isten a legjobbat akarja adni, neked is, mindenkinek. De ne siessük el a dolgokat, és várjunk rá azért, mert ő tudja, hogy mit csinál. Ő kontroll alatt tartja az egészet, és ő célhoz ér velünk. És így az utolsó ponthoz is értem, az Úr a végére tartja a jobbat. És itt van egy kis probléma. Mi milyenek vagyunk? Csak az órunk elé látunk. Igaz? Most és itt, mostan segíts, mostan csinálj valamit, most akarok valamit. És csodálkozunk azon, sőt van, amikor csalódunk Istenben, és megbotránkozunk Istenben, hogy engedi meg azt, hogy én most szenvedjek, hogy engedi meg azt, hogy mostan egy brajom legyen, vagy problémám legyen, vagy nehézségem legyen, egy kicsi problémánál már képesek vagyunk sírni, hogy engedi meg Isten? Állj meg egy kicsit. Csak az orrunk elé látunk. Isten az, aki távlatot látja. Isten az, aki messzi lát. És Isten az, akinek távlati céljai vannak, és azokat szeretne elérni velünk. Isten a végét látja. És Isten célhoz akar juttatni minket. És tudjuk. Célhoz érni egy ilyen emberrel, mint én, egy ilyen gyarló bűnös emberrel, mint én, célhoz érni, hát nem olyan kicsi dolog. És van, amikor el kell törjön a lába, vagy a keze, vagy a feje, vagy valami kell történjen azért, hogy irányítható legyen, hogy ez az ember célhoz érjen. De az örömüzenet benne az, hogy az, aki Isten kezére bízta magát, azzal Isten bizonyára célhoz ér. Feltettem azt a kérdést, hogy mi mit tettünk volna egy ilyen helyzetben, hogyha ott lettünk volna Jézus helyett. Nem tudom, mit tettünk volna. Egy dologban szinte biztos vagyok. Valami mást. És valahogy másképp oldottuk volna meg a kérdést, vagyis álltunk volna ehhez a kérdéshez. Valahogy másképp. És hogyha én másképp álltam volna hozzá ehhez a kérdéshez, vagy ehhez a problémához, ehhez a helyzethez, akkor nekem lenne egy kihívásom mindannyiunk számára. Akkor azt jelenti, hogy lehet Isten mégis más, mint ahogy eddig elképzeltem. Te lehet mégis más Isten, mint ahogy eddig elképzeltem. Én azt hittem, hogy azért szigorú. Én azt hittem, hogy azért keményebb. Én azt hittem azért, hogy azért csak. És lehet Isten mégis más? Jól tennénk, mi hívő keresztény emberek, hogyha ezt a történetet még sokkal jobban vennénk egy kicsit nagyító alá, hogy lássuk meg, milyen Istenünk van. Hogy lássuk meg, milyen Istent kell bemutassunk embertársainknak.